Sziasztok, itt vagyunk újra a Létkérdések podcasttel, engem Szilvai Péternek hívnak, és Szabó Viktor van itt velem, hello!
Hello, hello, szia Péter, sziasztok!
Keresztény és ateista vitázik egymással, erről szól ez a podcast, az összes platformon hallgathattok minket, hogyha szeretnétek hozzászólni, és akkor pedig a YouTube-on nézitek akkor a videók alatt kommentben, vagy létkérdésekpodcast@gmail.com. A mai témánk az a földön kívüli élet és Isten, vagy egy állítólagos Isten kapcsolata. Ez elsőre egy nagyon abszurd témának tűnhet, de rengeteg új aspektussal gazdagíthatja az Isten vagy az Istenek létezéséről szóló vitát. Gyerekkoromban, amikor a szüleim minden vasárnap templomba vittek, és ott a padokban ülve rengeteg időm volt gondolkodni, én eltűnődtem azon, hogy milyen óriási hatása lenne a földön kívüliek beszámolójának a saját vallásukról, vagy annak a hiányáról. Tehát tegyük fel, hogy UFO-k szállnának le a földön, és most tegyük félre azt, hogy ez mennyire valószínű, lehetséges, stb. És békés kommunikációra kerülne sor, ahol mindkét fél kérdezhet egy ilyen intergalaktikus ask me anything. Biztos vagyok benne, hogy megkérdeznénk őket, hogy hisznek-e Istenben, és ha igen, akkor milyen Istenben vagy Istenekben hisznek. És a válaszuknak hatalmas hatása lenne az itteni közvélekedésre. Hiszen ha létezik egy mindenható Isten, aki mindenütt és mindenkor jelen van, térbeli és időbeli korlátok nélkül, az egész univerzum ura és teremtője, és az emberekhez hasonlítható, intelligens életet máshová is teremtett, akkor várhatóan azokkal is kommunikált, és valamilyen, bármilyen formában megmutatta magát. Ha az UFO-k leszállnak, és egy ugyanolyan, a miénkhez nagyvonalakban hasonló vallásosságról számolnak be, hasonló mítoszokkal, hasonló eseményekkel, hasonló morális parancsokkal, akkor az, bár egymagában nem bizonyíték, hogy Isten tényleg létezik, de mindenképpen az Isten hipotézis mellett esne alatba. És minél nagyobb a hasonlóság, annál nagyobb lenne a súlya. Például, ha kiderülne, hogy az ő fajuk is bűnbe esett a mítoszaik szerint, és oda is leszállt egy UFO Jézus, aki ugyanúgy meghalt a bűneikért, bár lehet, hogy nem kereszten, hanem lézerpisztollyal végezték ki, akkor annak a valószínűsége, hogy ez véletlen lenne, hát az nagyon alacsonynak hatna. Még mindig lehetne alternatív hipotéziseket felvetni, de furcsa hasonlóság lenne. Nincs kétségem afelől, hogy például az egyházak, azok mondjuk amelyik vallásra a legjobban hasonlít az UFO vallás, az égre földre terjeszteni ezt az információt. Ha viszont okay, leszállnak, és nem számolnak be semmilyen vallásosságról, nincsenek szentkönyveik, nem tartanak számon Isten fogalmat, nem mutatnak be áldozatokat, nem fohászkodnak senkihez, és maximum primitív közröhelynek tartják számon a mi Jézus történetünket, az Isten hipotézis ellenes tudatba. Az azt a képet erősíteni, hogy a legendáink azok tényleg csak azok, lokális törzsi legendák, amik egy galaktikus mércével viszonylag primitív népnek a babonái. De akkor összefoglalna a mai játékunk egyetlen nagy feltételezésre épül, hogy az emberihez hasonló intelligenciájú élet létezik, vagy létezett, vagy létezni fog, valahol az univerzumban, és azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi következne ebből a keresztény Istenre vonatkozóan. Nem titkoltan én, mint ateista, azért hozom ezt fel, mert szerintem furcsa abszurditások jönnek ki, amik végső soron azt illusztrálják, hogy a Biblia emberi alkotás, ami egy rövidlátó, az univerzumról semmit sem tudó primitív kor alkotása. Te, Viktor, meg nyilván nem így gondolod, de segíthetsz végig gondolni, hogy az Isten létezésének a következményei egy ilyen többfajú hipotetikus univerzumban micsodák.
Igen. Na, én már abból indulnék ki, hogy ez ugye egy feltételezés, ami ellene megy az eddigi tapasztalatainknak, tehát valamennyire tudományos közeli emberek révén induljunk ki abból, hogy mi az, amit tudunk, és ugye minél több idő telik el, annál az univerzum annál nagyobb részére van rálátásunk. Ugye a fény annyival több helyről vagy távolabb ér ide hozzánk, tehát magyarul annyival többet látunk az univerzumból. És maga az a tény, hogy eddig még az emberiség történetében nem volt egy ilyen jól dokumentált eset, az szerintem, én azt gondolom, hogy már maga is, az is egy érv, ugyanis, hogyha a világ valóban abból indulunk ki, hogy anyag és mozgás, és mindenféle felsőbb mozgatóerő, vagy intelligens tervező nélkül jött létre, csak úgy random magától, akkor az, hogy mi itt vagyunk, akkor az feltételezné, hogy akkor valahol ez máshol is hasonló folyamatok kialakultak, hiszen mi, miért lennénk mi kivételesek, miért lenne a Föld kivételes a többi, nem is tudom én hány milliárd bolygóhoz képest. És pont az a lényeg, hogy ezt tapasztaljuk, hogy, hogy akármennyit látunk, azt látjuk, hogy a Föld az más. A Föld az pont jó, távolságra van a naptól, pont megfelelő a légköri nyomás, meg mit tudom én, tehát minél többet látunk, annál különlegesebb a mi Földünk. Szóval én azt gondolom, hogy maga az a tény, hogy eddig még nem látunk ilyet, az egyértelműen annak a malmára hajtja a vizet, vagy azt a hipotézist erősíti, hogy ez a Föld, ez nem csak a véletlen folyamatok eredménye, bármennyire is próbáljuk ezt kimagyarázni ilyen kandriumi, mit tudom én, elmélettel, amikor hirtelen megnőtt a valószínűség, és ilyen ugrásszerű növekedés következett be. Ez szerintem csak egy nagyon jó próbálkozás, hogy kimagyarázzuk megmagyarázzuk a bizonyítványt, de az a lényeg, hogy ha mi konzisztensen az ateizmus képviseljük, akkor ez pont, hogy ez egy olyan bizonyíték, maga az, hogy nem nincs ilyen, és persze utána kimehetünk, vagy kiindulhatunk abból, hogy mi lenne, ha lenne, de maga az, hogy nincs, az szerintem az is egy ateizmus ellenszóló érv, ami tudományos bizonyíték, tehát nem csak hipotézis, hanem bizonyíték is. Én ezt gondolom. Te mit gondolsz erről?
Ugye ez a Fermi paradoxon, ami arról szól, hogy pusztán, hogyha megfigyeljük az univerzumot, ahogy te is kezdted, hogyha a megfigyelésünkből indulunk ki, akkor ugye több milliárd csillag van csak a tejútban, ami hasonlít a naphoz. Tehát hogyha a galaxisok, csillagok és bolygók számosságából indulunk ki, akkor valószínűségi alapokon, és én egyébként erre fogadnék, hogyha fogadom kellene, létezik, vagy létezett, vagy létezni fog másik helyen is élet. Onnantól az már csak idő és körülmények kérdése, hogy az meddig tud fejlődni. Tehát pusztán galaxis számossági szempontból azt várnám, hogy létezik, vagy hogy valahol a téridőben, a tér helyén és az idővonalán létezik másik élet, ami még azt is valószínűsítem pusztán számossági alapon, hogy akár az emberiségével hasonló intelligens élet is létezik. Csak ugye akkorák a távolságok, az időnek is van jelentőség, hogy mikor történnek, tehát nem csak helyileg, hanem időben is egybe kell esnie a találkozásnak, aminek viszont nagyon kicsi a valószínűsége. Ugye azért vegyük tekintetbe, hogy egy iszonyat hosszú idővonalon vagyunk, több milliárd éves idővonalon. Mondjuk olyan intelligens élet, ami egyáltalán labdába rúg bármilyen szinten rádióhullámok vagy ilyesmik révén, hogy kapcsolatot vegyen fel mással. Ez a több milliárd éves idővonalon egy ilyen ezred másodperc, van ez a hasonlat, hogyha 24 órára vetítjük le az univerzum létezését, akkor az egész emberiség, nem tudom, az utolsó egy másodperc, vagy valahogy ilyesmi, tehát egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy találkozunk. Tehát több mindent jelentett az, hogy nem találkoztunk. Lehet, hogy rosszul van időzítve, mert az egyik evolúció csak 100 000 évvel, ami jelentéktelen, előbb vagy később kezdődött, tudod, valahol becsapott egy meteor, valahol nem, rossz volt az időzítés, lehet, hogy a fizikai törvények soha nem is fogják ezt lehetővé tenni, stb. Az, hogy azt mondod, hogy van egy szerető Isten, aki az emberek a lelkek sokasodását szereti, minél több emberrel való közösségben szeretne élni, és azok üdvözülését várja, és ehhez képest az univerzum elhanyagolhatóan kicsi méretű területe lakható ezen lényeg számára. Ezt abszurdnak tartom, hogy ez egy Isten melletti érvelem. Hát, szerintem ez pont az ateizmus érve.
Igen. Egy ilyen istenkép mellett valóban abszurd az a helyzet, hogy Isten nem ilyen. Tehát, hogy Isten nem a mennyiségre játszik feltétlenül, hanem a minőségre például. Tehát
nem annyira látszik a keresztény policyból.
Sose állítottam, hogy Isten azt szeretni. Tehát például én nem olvasok olyat a Bibliából, hogy Istennek az a célja, hogy minél több ember tehát, hogy minél több ember létezzen, tehát, mint hogyha ez ilyen számháború lenne. Tehát picit, mint a Noé bárkája is, ugye Isten megtette volna, hogy végtelen nagy bárkát épít, de ott csak 8 család élt túl, és úgy tűnik, hogy Istennek ez nem probléma, hogy nem 16 ember élt túl, hanem csak 8, mert az a 8 ember volt az, aki Noé családjához tartozott, aki Istennel járt. Tehát, hogy Istennek sokkal fontosabb egy kapcsolat minősége egy emberrel, mint az, hogy minél több kapcsolat legyen. Tehát picit szerintem ezt ilyen értem, szempontból nem...
Értem és elfogadom, hogy te ezt mondod személy szerint. Azért a kereszténységben ott van, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. És a keresztények hangoztatják, a keresztényeknek például a gyerekszámra vonatkozó políciai, azok nagyon szeretik, hogy ami a csövön kifér, 4 alatt legalábbis ne állj meg, mert az azért nem illik. A nagy családosság és a kereszténység erősen összefonódik, és hogyha egy gyereked van, akkor hát többé-kevésbé egy gyilkos vagy, mert az emberiség kihalásán munkálkodsz. Térjünk erre a hipotetikus univerzumra, ahol van az emberiségen kívül ahhoz hasonlíthatóan intelligens faj. Nekem a kulcskérdésem az, hogy érdekli-e Isten
Jézus.
A másik fal?
Kell-e másik Jézus?
Oda is eljutunk majd. Egyelőre csak érdekli-e Istent ez a másik faj, ami összefonódik azzal, hogy tulajdonképpen, hogy nekik is van-e lelkük. Ugye, amikor a Biblia született, akkor abban a kényelmes helyzetben voltak a szerintem emberi alkotói, hogy minden faj, amelyik nem ember, az egyben nem is intelligens annyira, illetve nem tud megszólalni az intelligencia és vagy motoros képességek hiányában. De mi van, ha jön egy faj, ami nem ember, viszont intelligens, és meg tud szólalni, és kommunikálni tud? Feltételeznénk-e, hogy nekik úgymond nincs lelkük? Ők az Isten szempontjából ugyanolyan csak egy állatfaj, mint az összes többi faj a Földön hozzánk képest alacsonyabb rendű. Lehet, hogy az UFO-knak, hogyha nincs lelkük, és úgymond ők állatok, de közben hozzánk hasonlóan intelligensek, vagy akár még intelligensebbek, de közben nincs belül lelkük, nem kárhoznak el, nem mennek a mennybe, és amikor ott megfogan mondjuk egy újszülött, tegyük fel hasonlóképpen történik ez biológiailag, mint nálunk, akkor oda nem száll le egy lélek, és Isten nem is foglalkozik velük tulajdonképpen.
Én azt gondolom, hogy Isten mindenkivel foglalkozik, tehát függetlenül attól, hogy van-e lelke, vagy nem. Ugye azt mondja Jézus, hogy ugye egy pár verebet két fillérért adnak, vagy nem tudom én, és hogy Isten, a ti atyátok mégis számon tartja őket. Tehát azt gondolom, hogy a Isten gondoskodása kiterjed minden egyes élőlényre, függetlenül attól, hogy van-e lelke, vagy nem. Tehát az, hogy Istent érdeklik-e, természetesen érdeklik, hiszen mindent Isten teremtett. Ő teremtette a mennyet, a földet, és a benne lévő minden élőlényt. Tehát, hogyha van egy ilyen bolygó, tegyük fel, mondjuk holnap találunk egyet, és ilyen különböző lények laknak rajta, akkor a Biblia az alapján azt állítom, hogy őket is Isten teremtette. És az, hogy van-e lelkük, vagy nem, ez attól függ, hogy Isten adott-e lelket nekik, vagy nem. Ugye Ádámról azt olvassuk, hogy Isten az élet leheletét adta az ő orrába, és így lett az ember élőlényé. A lélek az Isten ajándéka, tehát ha nem volt lelke, attól még ugyanúgy gondoskodhat Isten erről a fajról, de hogyha volt, akkor az azért volt, mert Isten úgy döntött. Tehát én nem látok ezzel problémát. Ha van lelke, akkor az viszont egy csomó újabb kérdés kinyit, hogy akkor ővelük is szeretett volna kapcsolatba lépni, mint velünk. Ott is volt valami édenkert, vagy ilyen kezdeti ősszülő, vagy stb. Erről pedig a C.S. Lewis-nek az egyik ilyen sci-fi sorozata jut eszembe, a Perelandra, ami pont erről szól, hogy van valaki, aki egy ilyen masinával elutazik egy ilyen másik univerzumba, ahol ilyen lebegő szigetek vannak, tehát minden sziget lebeg, és ott is van egy Ádám és Éva, de még nem történt meg a bűneset. És ott az a szabály, hogy, hogy van egy darab sziget, ami áll, tehát ami nem mozog, ami stabil, és éjszakára el kell menniük onnan. Tehát ott úgymond az a gyümölcs, ne egyél gyümölcsöt, tilalom megfelelője, ott minden fáról lehetnek, minden, csak az egy szabály van, hogyha éjszaka eljön, akkor el kell menniük arról a stabil szigetről. És akkor ott ez a férfi, aki már tudja, hogy mi történt a Földön, észreveszi, hogy a sátán ugyanúgy megpróbálja őket is megkísérteni, és kvázi már előre látja, hogy ez az emberi faj is úgymond el fog pusztulni, és próbálja megakadályozni őket, hogy ez megtörténjen. Tehát ez a kérdés, mert a C.S. Lewis-t is érdekelt, hogy mi lenne, ha lenne egy hasonló szituáció, egy teljesen más körülmények között. Nekem nem ingatná meg a hitemet ez, hogyha kiderülne, de nagyon izgalmasan hallgatnám, hogy náluk mi volt, mi a helyzet, hogyan alakult ez.
Ebben mindjárt bele szeretnék menni azon az irányon, hogyha feltételezzük, hogy van lelkük, és most a te is hallgatóink kedvéért mondom, hogy nyilván itt belemegyek a játékba, én nem hiszek a lélekben, csak szeretném a következményeit megvizsgálni, hogyha ezzel a hipotézissel élünk. Még előtte abban az irányban, hogyha nincs lelkük, de mondjuk hozzánk hasonlóan intelligensek, tehát egy emberhez hasonló vagy akár még intelligensebb, összevethető intelligenciájú lény, faj mászkál a világban, de nincs lelke, nekik van moralitásuk és szabad akaratuk? Lélek nélküli intelligens lénynek lehet-e szabad akarata, vagy akkor ezek egyébként egyben mind szabad akarattal, nem lelkező, nem rendelkező, vagy olyanok, mint az állatok, hogy ösztönök mozgatják őket, de ettől még nagyon intelligensek. Vonatkozik rájuk a moralitás, ha nincs lelkük? Mert szerintem például az állatokra nem vonatkozik, és van-e szabad akaratuk?
Igen. Én egyetértek veled, hogy az állatokra nem vonatkoznak morális törvények, bármennyire intelligensek is. Én nehezen tudom, és itt szerintem inkább arra jutunk, hogy mit jelent az, hogy az ember intelligens. Mert hogy pontosan miben különbözteti meg. Egy majom is intelligens, de nincs lelke, de nagyon sok mindent tud, amit az ember, de mégis, hogyha az egyik majom megöli a másikat, akkor nem hívjuk a rendőrséget, nem tesszük börtönbe. Ha egy fehér cápa megerőszakolja a másikat, erőszakos közösülést végez a nőstényen, akkor nem mondjuk azt, hogy megerőszakolta, hanem csak ez az
ösztönök. Szóval, vezérelték.
Igen. Hogy tudsz valakit az emberhez hasonló intelligenciával felruházni úgy, hogy a lélekkel nem? Tehát van olyan, ebben szerintem megint megegyezhetünk, hogy van olyan ember, akinek nincs intelligenciája, vagy nagyon alacsony az intelligenciája. Szerintem ebben megegyezhetünk. Viszont én azt gondolom, hogy nincsen olyan ember, akinek ne lenne lelke. Tehát magyarul a lélek az egy sokkal tágabb fogalom, még az is, akinek kómában van, érted, és nem is tud semmit mozogni, vagy egy magzat, aki mondjuk éppen egy héttel a szülés előtt van, vagy egy végstádiumban lévő beteg, akiről azt mondták az emberek, hogy 6 hónap múlva meghal. Ezek az embereknek mindegyiknek van lelke, az nem biztos, hogy az emberi intelligencia jeleit ugyanúgy mutatják, mint ahogy más emberek, de éppen ezért nehéz nekem elképzelni olyan helyzetet, amikor valaki az emberi intelligencia jeleit mutatja, tehát mondjuk lehet vele kommunikálni, tud énekelni, tud morális döntést hozni, de még sincs lelke. Ilyet nehezen tudok elképzelni, az igazság, de lehet, hogy
hát az,
én nem, azért, nem látok.
Azért látok érdekes ez, mert van átfedés. Tehát például az orángutánok nak az intelligenciája olyan magas, hogy nem emlékszem, hogy 3 vagy 6, de egy nagyon fiatal embernél intelligensebbek lehetnek. Valamint például volt ugye a jelnyelven kommunikáló gorilla, Kokó, abszolút emberekkel interaktálni tudott nagyon szofisztikált módon, és ezt kevesebben tudják, de volt neki egy társa is, akit szintén ugyanígy tanítottak, és őt megkérdezték jelnyelven például, hogy hol van az anyukája. És elmesélte jelnyelven, hogy jöttek hangos gépek, és ledöntötték a fákat, és megölték az anyukáját, és hogy szomorú volt. Mert ugye ennek is van jelnyelvben jele. Abszolút átfedésben van egy az emberszabásúak felső top-top-top küldöttei, az emberiség alsó bottom-bottom-bottom küldötteivel átfedésben van. És ettől mégsem lesz az emberszabásúak top különítményének lelke, legalábbis a teológia szerint.
Igen, tehát azt gondolom, hogyha például ez csinál valamit, ez az orángután, mondjuk ellop egy másik botot, akkor Isten nem fogja őt ugyanúgy számon kérni, mint hogyha egy ember lopná valamit, ami a másik emberé, vagy hazudik például.
Tehát, ennek akkor a közvetlen jele a te hited szerint az, hogy neki nincs lelke. Tehát a lélek együtt jár azzal, hogy moralitás, morális mérce, szabad akarat és ítélet, ezek így a lélek csomagban vannak? Vagy az intelligencia jár a szabad akarattal, ami egy független, és a szabad akaratból következik a morális ítélet, és ez független a lélektől, ez a másik.
Nem, ez egy jó kérdés, nem sokat gondolkodtam rajta. Nekem valahogy az intelligencia ez egy ilyen nagyon mesterkélt, megfogadatlan dolognak tűnik. Tehát hogyan definiáljuk, hogy valaki mennyire intelligens, hogy fölemelni egy botot, el nagyon tudja jó. mondani, hogy fölemelt egy botot, vagy el tudja mondani, hogy a másik fölemelt egy botot, vagy el tudja mondani, hogy másik föl fog emelni, tehát ez nagyon nehezen mérhető. Az, hogy van-e lelke, moralitása, az... Na most azt nekem érdekes ez, hogy vajon ezek már egyszerre léteznek, tehát úgymond egy csomag része volt Ádámnak, mert csak azon gondolkodom, mert ugye volt a törvény, amikor a mózesi törvény, és a Biblia azt mondja, hogy amíg nincsen törvény, addig nincsen bűn sem. Tehát lényegében a morális parancsolatoknak, vagy moralitásnak akkor van értelme, amikor van egy parancs, amit meg lehet szegni, vagy nem. Tehát nyilván, hogyha valakit kezdetben megteremtesz, adsz neki lelket, de nem mondasz neki semmit, hogy most akkor neki mit szabad, vagy mit nem szabad csinálni, akkor addig, amíg ezt nem kommunikálod, addig a moralitásról nincs értelme beszélni, hiszen nem tudjuk mihez mérni, hogy valami jó vagy rossz. Tehát onnantól kezdve van szó moralitásról, hogy meg morális felelősségről, amikor elhangzik egy tiltás, vagy egy parancs, hogy ezt kell csinálni, vagy ezt nem szabad csinálni. És ami ugye az Édenkertben elhangzott, hogy ne egyetek erről a fáról, meg hogy szaporodjatok, sokasodjatok, tehát pozitív, meg negatív értelemben is, de hogy a kettő között azt nem tudom. Nem tudom, hogy a megteremtés után Isten egyből adta úgymond a moralitást is, vagy volt a kettő között néhány nap, vagy hónap, vagy év, amikor csak úgymond élvezték az Édenkertet, és utána jött Isten, hogy na akkor ez a helyzet, ezek a játékszabályok, úgymond. Ezt nem tudom. Én inkább jellemzőbbnek látnám, hogy inkább afelé hajlanék, hogy a kettő egyszerre történt, a lélekkel egyszerre volt egy morális parancs is, de erre nem vennék, nem vagyok ebbe 100%-ig biztos őszintén. Nem tudom.
Itt még ki tudnék térni a moralitásra, de erről már sokszor beszéltünk, és az egyik pont pár részre ezelőtt volt, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek. Tételezzük fel akkor, hogy visszatérve UFO barátainkra, hogy van lelkük, és Isten üdvösség és teológiai szempontokból is érdeklődik irántuk, nem csak földi életükben, vagy hát az ő bolygójuk életükben, hanem a túlvilágon is. Ekkor egy olyan érdekes univerzumba jutunk, ahol ugye, hogyha így fölé repülünk, hogyha képzeljük el így felülnézetből, Isten nézetből nézzük a dolgokat, akkor mondjuk tegyük fel, hogy két ilyen bolygó van, egyiken emberek, a másikon hozzánk hasonlóan intelligens UFO-k. Egyébként az intelligencia definíciójával egyetértek, hogy ez egy külön nyúlüreg. Azért is használom ezt, hogy emberekkel hasonlítható intelligencia, hogy így körülbelül legyen egy képünk róla, anélkül, hogy ebbe belekenessünk. Na de, akkor itt van ez a két faj, és hogyha elfogadjuk azt, amit a Biblia ír, akkor voltak kulcsesemények, amik az emberiségre meghatározó mi volt a birtok, például a bűnbeesés meg a megváltás. Tudjuk azt, hogy például oroszlán és zebra együtt legelészett, mielőtt az emberek bűnbe estek. Az emberek bűnbeesésének sokkal több következménye volt, mint az, hogy mi emberek majd utána eredendő bűnnel rendelkezünk, meg megváltásra szorulunk, meg ilyesmi. Az egész édeni állapot felborult, és itt az UFO meg az állat hasonló szemszögben van, hogyha tegyük fel, mind a kettő csak éli az életét békésen, senkit nem öl meg, és nem vadászik le, és nem nehéz neki a szülés, nincsenek pusztító betegségek, az édenben van. Majd az állatok szempontjából valahol máshol a Földön, egy másik faj, az UFO-k szempontjából pedig a galaxis teljesen másik végén valami történik, és egyszer csak így megváltoznak a körülmények, és hirtelen megnehezül a szülés, és nehéz lesz az élet, és vadászni, és gyilkolni kell az életé, az ételért, stb. Ez az egyik irány.
Az a kérdésed, hogy az egyik bolygón a bűneset, az hatással lett volna a másik bolygón lévők életére?
Igen, és az egyik lehetséges kiút az, hogy csak az, hogy egy faj bűnbeesése elég, hogy mindent tönkre tegyen, ami elég igazságtalan lenne szegény UFO-kra nézve, hiszen nem ők voltak, vagy esetleg mind a két faj külön bűnbe esett, vagy van egy faj, amelyik nem is esett bűnbe, és ezért még mindig a paradicsomi állapotban van. Hogyan történne mindez?
Nagyon jó kérdés. Én a második vagy a harmadik opciót tartanám bibliailag elfogadhatónak. Akkor inkább azt mondom, hogy mit nem tartok valószínűleg a bibliai istenkép alapján. Az, hogyha van két egymástól független, egymásról nem is tudó, meg semmilyen kapcsolatban nem lévő bolygó, és az egyik bolygón van egy bűneset, és az a másikra is hat. Ezt nem tartom nem tartom logikusnak a bibliai teológia alapján, ugyanis van egy hatáskör, tehát mint egy ilyen kúp. Ott van Ádám és Éva, és vannak dolgok, amik ők az ő hatáskörükbe tartoznak. Az ő saját életük, a kapcsolatuk, a többi emberek, és az összes élőlény a Földön, meg minden. És amikor ők fellázadnak Isten ellen, akkor az ő döntésük az egyrészt az egész, mindenkire kihat, aki az ő hatáskörükbe tartozik. Mint amikor mondjuk, ha van egy király egy országban, és a király rosszul vezeti az országot, akkor azt az ország minden lakója megérzi bizonyos értelemben. Valami hasonló tudok elképzelni itt is. Viszont, amit te mondasz, az lenne, hogy van két király, akiknek a birodalma az teljesen független egymástól. Tehát az egyik bolygó, a másik bolygó, és ilyenkor nem tartanám korrektnek sem, hogyha az egyik király úgymond fellázad Istennel, akkor a másik birodalomban ennek valami negatív hatása lenne. Szóval én azt gondolom, hogy ha Isten úgy döntött, hogy több emberiséget is teremt, és ezek nem tudnak egymásról, akár lehet, hogy másik univerzumban is vannak. Tehát az is lehet, hogy tényleg a multiverzumnak egy bizonyos formája az igaz, amiben ez a mostani megfigyelhető univerzum, az csak egy a sok univerzum közül. Az egyik dimenzióban történt dolgokért Isten nem fogja megbüntetni a másikat. Én ezt gondolom. Azt el tudom képzelni, hogy ott még mindig szabadon úgy döntöttek például az egyik ilyen univerzumban, hogy Istennek engedelmeskednek. És az egy ilyen tök jó lenne ilyen összehasonlítani a gyerekek. Ádám és Éva, nézzétek, hogyha ti nem lázadtotok föl, mi is itt tartanánk. Tehát ilyen pozitív példaként így meg lehetne említeni, de azt gondolom, hogy vagy ők is bűnbe estek, mint ahogy mi, és akkor ott máshogy a bűn más módon fejtette volna ki a hatását. Ezt a kettőt, mind a kettőt elképzelhetőnek tartom, de az elsőt azt nem.
Szóval tulajdonképpen egyfajta igazságosságból vezeted le, ha jól értem, hogyha a másik faj esik bűnbe, lázad fel Isten ellen, ahogy te fogalmazol, akkor az egyik fajra ne bírjon következményekkel.
Feltétlenül, feltéve, bocsánat, hogyha ezek a fajok nincsenek kapcsolatban egymással.
Igen, igen, igen.
Na most, hogyha például Ádám és Éva a gyerekei bizonyos értelemben ők is a hatáskörükbe tartoznak. És ezért az ő döntésük, ugye a Biblia szerint Ádám és Évában az egész emberiség, minden utóda, köztünk te meg én is, ha a Biblia igaz, vétkezett. És teológiailag szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy mi Ádámtól származunk, Ádámtól és Évától, igazából Éva is Ádámtól, tehát mi egy vérből, egy nemzet vagyunk, akárhogy is nézzük, és ezért az egy ember bűne mindenkire kihat. Hogyha azt gondolod, hogy Ádám és Éva az csak egy volt a sok közül, akkor ez a teológiai érv megbukik, és az egész megváltás, meg bűn eredendő bűn kérdése, ez úgy, ahogy van, alása. Tehát ha ez így igaz, akkor a Biblia nem, tehát a kettő nem kompatibilis, érted? Egymással.
Értem. Sőt, ugye én ezt képviselem, hogy Ádám és Éva, még ha léteztek is, és tényleg bűnbe estek is, még akkor sem tartom igazságosnak azt, hogy más emberek, az utódaik, az egész faj fölött ítélkezve legyen, és az egész fajt vétkesnek kiáltsuk ki. És erre mutatja rá jól ez az UFO példa, hogyha Ádám és Éva bűnbe esik, és az UFO-kat, és emiatt az UFO-kat is sújtja az eredendő bűn, és mindegyik eredendően bűnösen születik, és pokorra van desztinálva, akkor érezzük, hogy ez nagyon abszurd és igazságtalan rájuk nézve. De ugyanezt történik most is, hogy Ádám és Éva két ember, akik tőlem nem térben, mint az UFO-k egy másik bolygón, hanem időben eltávolodva, és semmilyen módon kapcsolat köztünk nem jöhet létre, ők így léteztek, és követtek el valamit, és az egész fajuk úgy tűnik, hogy valamiért így húzza meg a teológia határt, hogy faj alapon Ádám és Éva utódai vétkesek, UFO Ádám és UFO Éva gyerekei nem vétkesek. És ez szerintem igazságtalan. Ráadásul mi van, ha például eljönnek ide az UFO-k, és tegyük fel, hogy valamiért mi közös utódot tudunk létrehozni, és egyszer csak mondjuk én összeházasodok egy UFO nővel, és gyerekeink lesznek, és azok megöröklik Ádám és Éva áteredő bűnjét. Na ők aztán, na azok a gyerekek, az ő nem bűnbe esett felmenőik által nem érintettek ebben, de hirtelen én átörökítem rájuk a vétkességet.
Most gondolj bele ebbe úgy, mint egy genetikai mutáció. Tehát, hogyha igaz az, hogy Ádám és Éva léteztek, és tegyük fel, hogy csak ők voltak, most egy ideig hagyjuk azt, hogy mások is voltak, akik nem lestek bűnbe, akár UFO-k, akár csak más teremtett Ádámok és Évák, akik nem vétkeztek. Amikor a bűneset történt, akkor az szerintem minden értelembe hatott az emberre, és az, hogy eredendő bűn, az nem azt jelenti, hogy Isten téged azért fog megbüntetni, mert Ádám és Éva fellázadtak Isten ellen. Az eredendő bűn, ha jól értem, akkor az azt jelenti, hogy az, hogy te vétkezel, meg én vétkezek, és hogy erre hajlamosak vagyunk, és nem abban a tiszta állapotban vagyunk, mint ami Ádám és Éva a bűneset előtt, az annak köszönhető, hogy Ádám és Évától egy megromlott természetet örököltünk, mint amikor valaki egy genetikai mutációt tovább örökít a gyerekének. És mivel mi mindannyian Ádámtól és Évától származunk, még hogyha időben, meg térben távol is vagyunk tőlük, ezért ez az oka ennek az öröklött, romlott természetnek.
Szerintem egyébként abszurd ez a öröklődő elmélet, de ez alapján akkor, hogyha én gyermekeket nemzek egy UFO nővel, akkor ő is megkapja ezt a bűnre való hajlamot? Tehát ez ténylegesen...
Ez egy nagyon jó kérdés.
És akkor onnantól az én gyerekem, bár anya révén tiszta vérű, de én miattam, ő megváltásra is fog szorulni. Tehát neki az ember Jézus megváltását kell majd elfogadnia. Más Jézus nincs az univerzumban, bár még nem vezettünk be harmadik fajt, ahol lehet, hogy ők bűnbe estek, és ők kaptak, oda Jézus lelátogatott az
UFO Jézus.
Ő testükbe bújva.
Igen, egyébként én ezt el tudom képzelni, hogyha Isten természete uniform, Tehát hogyha ő teremt egy másik univerzumot, egy másik emberiséget egy másik univerzumban, akkor én azt feltételezem, hogy ő ugyanazokat a belső attitűdöket képviseli velük szemben, mint
őket
amit
is saját
szemben.
Képére teremti, gondolom.
Őket is saját képmésére teremtette, ő nekik is adott morális parancsolatot, és hogyha ők ezt elrontották, fellázadtak ellene, akkor az ő megváltásukról is gondoskodott. Én ezt gondolom.
De akkor azt mondod, hogy Jézusból egy van, miatt valaki félreérteni, akkor is, hogyha fajból és igen. bolygóból több van, Jézusból egy lenne igen. akkor is, és hogyha mind a két fajt meg kéne váltani a I guess Kín uh-huh. halállal, uh-huh. akkor a másik faj bolygóján is kellene választania egyrészt egy olyan történelmi pillanatot, amikor Kín halál még rendelkezésre áll. Tehát keresnie kellene egy olyan történelmi helyet és időt azon a bolygón, ahol uh-huh. még óriásit szenvedni lehet, oda leszállni az ő nyilván, hogyha nekik más mondjuk a testfelépítésük, akkor ő is ugyanúgy nézne ki. Uh-huh. Tehát, mint hogy Jézus ember
formát
és Isten,
öltene,
formát öltene, UFO és Isten lenne, és végigjárná az útját uh-huh. abban a
igen, amúgy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az időzítés. Én sokat gondolkodtam ezen, vagy nemrég fölmerült bennem, hogy miért várt Jézus addig, amíg volt írásbeliség, de nem volt mondjuk videótechnika. Uh-huh. Tehát, hogyha Jézus mostanáig várt volna, és most jött volna el megváltóként, akkor már ugye lenne neki, mit tudom én, TikTok követő, meg minden csatornája, meg minden, de hogy mégis Jézus nem várta meg ezt a szintű globalitást, globális szintet, meg nézettséget, vagy elérhetőséget, viszont abban az időben is már volt, mit tudom én, voltak könyvek, vagy pergamentekercsek, vagy stb. Tehát egy olyan korba jött el, nem hiszem, hogy ez volt a fő szempont egyébként, egy olyan korba jött el, amikor mondjuk az ő történetét már le tudták jegyezni, és tudták, ha csak kézzel is, de másolni, viszont mi nem volt fotó, nem volt videó, nem volt digitális technológia, tehát, és ebből is látom, hogy szerintem, hogy neki nem az volt a célja, hogy minél több embert minden több ember ismerje őt. Sőt, volt, hogy el is kerülte azokat az embereket, akik keresték, hanem elment másik helyre. Szóval Jézus nem feltétlenül a népszerűség vagy a nézettség motiválta, amikor itt járt a Földön.
Illetve az is nem csak az, hogy miért nem jött később, miért nem jött hamarabb például a Földre uh-huh, uh-huh, Jézus, hiszen uh-huh. hogyha mondjuk nagy vonalakban ahonnan embereket számolunk, 100 000 év, uh-huh. legyen csak 50, mindenképpen sokkal több, mint mondjuk 2000, ami Jézus óta eltelt. Tehát az emberiség létezésének túlnyomó többsége megváltás nélkül történt. Azt hiszem az utolsó kérdésem, hogy említetted, hogy a moralitás parancsalapú a te világodban. Uh-huh. Az én világomban ugye jólét alapú. Tehát uh-huh. például, hogy amikor Káin megöli Ábelt, akkor az jól létcsökkentő erőszakos tett, ami emiatt immorális, de nálad még akkor nem volt például ne ölj parancsolat, hanem csak ne egyél a fáról parancsolat volt, tehát tulajdonképpen uh-huh. ez talán nem is volt bűn. De ugyanakkor öröklődik.
Na, igen.
Tehát hogy egész pontosan mi öröklődik, ugye itt UFO ember keveredésről uh-huh. beszéltünk, bizonyos tettekre való hajlom, tehát ha mondjuk az erőszakra való hajlom öröklődik, akkor az például mielőtt kiadja Isten a parancsot, hogy ne erőszakoskodj, ne ölj ilyesmi, ne bántsd a másikat, akkor az addig még nem is a bűnre való hajlom, hanem az csak egy hajlam. Vagy az Isten elleni lázadás hajlama öröklődik.
Én pontosítanék, tehát a Mózes törvénye előtt is volt törvény, csak az a törvény egy más jellegű volt. Tehát például a lelkiismeret törvénye, az már azt gondolom, hogy már az ember, amióta ember az ember, a lelkiismeret törvénye az ott van benne. És például
a lelkiismerete majmoknak is van. Csak így vissza a másik fajokra. Tehát, hogy például igazságosság, igazságtalanság esetén bedühödnek és fellázadnak a csimpánzok. Tehát, hogy
okay,
az,
de szerintem az a lelkiismeretesség az több, tehát az ennél több szerintem, mint hogy elveszik tőlem a banánt, és én mérges vagyok.
Hát ha például nem fair fizetséget kaptak egy kísérletben, nem fair fizetség, nem vettek el senkitől semmit, csak ugyanazt csinálták, és az egyik kicsit kapott, a másik meg sokkal többet és finomabbat, és aki kicsit kapott, az nagyon mérges volt, hogy ez unfair.
Hát igen, ez egy nagyon redukcionista módja a dolgoknak, tehát...
Na bocsánat, összezavartalak. Az a kérdésem, hogy mi öröklődik, mert hogyha mondjuk konkrét, mondjuk ölésre való hajlam, maradjunk ennél, gyilkosságra való hajlam öröklődik abban, hogy ez, és ez az áteredő bűn egy alfaja, akkor ha Isten egyébként olyan parancsot ad, hogy ölni jó, akkor onnantól kezdve nem is a bűnre való hajlam öröklődik. Ha viszont tényleg az Isten elleni lázadás hajlama öröklődik, akkor hétfőn azt mondja Isten, hogy ne ölj, és én nekem erre ölésre való hajlamom keletkezik, kedden azt mondja, hogy ölj, és erre meg békére való hajlamom keletkezik, mert a hajlam maga az az, hogy csak azért se azt csinálom, amit Isten mond.
Egyébként nagyon ez érdekes, amit felhozol. Voltak helyzetek, amikor Isten azt parancsolta, hogy valakit meg kell ölni, és akkor az volt az engedetlenség, hogy nem ölte meg. Például Saul király ilyen volt, hogy volt egy nép, az amalekiták, és azt mondta Isten, hogy akkor ezt a várost, ezt pusztítsd el, mindent, mert hogy ők olyan gonoszak, hogy megérdemlik. És Saul nem pusztította el mindent, megtartott bizonyos jószágokat, és úgymond ő ezzel vétkezett, hogy amikor Isten mondott valamit, akkor nem azt tette meg, és jelen esetben ez a parancs az volt, hogy hajtsa végre Isten jogos büntetését azon a népen. Most ezt értem, hogy te ezt gondolom, hogy nem értesz ezzel egyet, hogy lehet igazságos, hogy Isten, aki teremtette az embert, ő elveszi az életüket, de azt gondolom, hogy ez teljesen belefér.
Vagy miért szükséges? Miért szükséges traumatizálni az ölő felett? Miért nem csak leradírozza őket, eltűnteti őket a földről?
Ebben szerintem, erről már beszéltünk, hogy nagyon más igazságosság elméletből indulunk ki, de az ilyen konzekvencialista igazságosság elméletből indulsz ki, aki az ölőt megpróbálja izolálni a társadalomtól, hogy ne okozzon kárt, én pedig a retributívból indulok ki, ami abból indul, hogy azt állítja, hogy ha valaki valami rosszat csinál, akkor büntetést érdemel, még akkor is, hogyha...
Ezt értem, én csak arra kérdeztem, bár ez most megint mellékszál, hogy miért nem Isten hajtotta végre a büntetést, miért egy földi szomszéd éppen arra járulni. Függetlenségnapi utolsó kérdésem. Tegyük fel, az UFO-k leszállnak, beszámolnak vallásosságról, vannak szent könyveik, számon tartanak Isten fogalmat, bemutatnak áldozatokat, és fohászkodnak egy Istenhez. Viszont az egy másik Isten, aki azt parancsolta nekik, hogy foglalják el a bolygónkat, és minket írtsanak ki, vagy hajtsanak rabszolgasság alá. Hogy befolyásolná ez a te hitedet?
Leinkább sehogy. Tehát nekem már alapból az lenne a kérdésem ilyenkor, hogy honnan tudjuk, hogy ezek az emberek, vagy ezek az UFO-k, vagy mi, nem akarnak átverni minket. Tehát ugye mi emberek is van, hogy mást mondunk, mint ami a valódi célunk. Ugye trójai falótól kezdve minden történelem soránál is voltak ilyen megtévesztések, átverések. Tehát szerintem, ha a történelem megtanított minket valamire, akkor legalább arra, hogy az ilyen helyzeteket szkeptikusan kezeljük. Másrészt pedig, még hogyha azt mondják, hogy van is egy Isten, aki ellene mond annak, amit a Biblia mond, akkor a Biblia alapján mondanám, hogy akkor az valószínűleg nem egy Isten volt. Nem mondom azt, hogy ez nem volt egy szellemi lény, csak nem a Biblia Istene volt az, aki neked ezt mondta, mert a Biblia Istene azt mondja, hogy ha van valaki, aki mond valamit nektek, még hogyha csodát is tesz, de utána egy másik Isten követésére bátorít titeket, akkor azt nem én küldtem.
És ha leszállnak, és kiderül, hogy hinduk, tök ugyanaz a vallásuk, mint a hinduknak. Ez megfordítása annak a kérdésnek, akkor... hogy én hogy reagálnék, ha leszállnának, és keresztények mondjuk.
Aha. Én azt gondolom, akkor ugyanazzal a problémákkal kéne szembenézniük, mint a hinduknak, akik itt vannak. Tehát már mint a hindu vallás belső inkonzisztenciáinak.
De akkor azt gondolod, hogy ugyanaz a tévedés alakult ki két bolygón egymástól függetlenül. Vagy a legtöbb jó indulattal is úgy kezelnéd őket, mint bármely más nem keresztény vallást, hogy értem, vallásosak, de tévednek. Vagy rosszabb esetben pedig egyenesen kamu az egész, és csak fódítani akarnak. Ha landolnának az UFO-k, és bármelyik nagy földi vallással szinte egyenértékű, nagyon-nagyon-nagyon hasonlító vallásuk lenne. Esetleg tudod, az isteneknek más a neve, de mondjuk tök ugyanaz a mitológia, tök ugyanazok a parancsok, tök ugyanazok a rituálék, akkor én azt csinálnám, hogy annak az adott vallásnak rengeteg időt és energiát szennék, hogy abba belemélyedjek. Nem foglalnék állásra rögtön, nem dobnék el csapott papot, hogy úristen, mostantól keresztény vagy hindu vagy buddhista vagy akármi vagyok, amik ők is, és ennek a valószínűsége elképesztően kicsi, hogy ilyen egyezés legyen, de akkor biztos, hogy top prioritásommal tenném, hogy beleássak az adott vallásba sokkal jobban. Csak hát annyi logikátlanságot, meg butaságot, meg nem tudom, következetlenséget tapasztaltam gyakorlatilag minden nagy vallásban, hogy, hogy azért nagyon sok ellenjel is van, de én így reagálnék bármelyik földi vallásra is hasonlítana.
Ja. Egyszer már mondtam, hogy én ilyen szempontból picit nem azt mondom, hogy aggódom, érted, de hogy egy ilyen helyzetben el tudom képzelni, hogy neked ez, tehát a te világnézeted alapján ez egy racionális döntés, de ugyanakkor ez egy veszélyes terep, mert te abból indulsz ki, hogy nincsen természet fölötti dolog, én abból indulok ki, hogy van, és ezért, hogyha te találkozol egy ilyen természet fölöttivel, most az UFO-t is ide vonom picit, mert hogy nem figyelhettük meg, ugye abból indultunk ki, akkor neked az első reakciót, hogy szeretném jobban megismerni. Érted? Ebből a szempontból gondolom azt, hogy a te világnézeted egyfajta, hogy mondjam, védtelenebbé tesz az ilyen természet fölötti jelenségek elé, mert ahogy mondtad, egyből ráugrasz és mész. Viszont a Biblia alapján sokkal óvatosabb lesz. Tehát egyrészt nem fogsz meglepődni annyira, hogy van egy ilyen, mert hogy már alapból hiszel feltámadásban, angyalokban, démonokban, és ugyanakkor van egy etalonod, amihez tudod mérni még ezt a természetfölötti jelenséget is. Szóval ebben az értelemben gondolom azt, hogy az ateizmus az picit ilyen kiszolgáltatottabb a természetfölötti erőknek, hogyha ilyen tényleg van, csak még eddig nem tapasztaltuk, mint a kereszténység. De ez az én személyes.
Én meg ugye ennek az érmének a másik oldalát látom, miszerint a kereszténységben egy ilyen szektársodás eszköztár van, hogy azt mondja, hogy lesznek majd mások, akik más mondanak, ne higgy nekik, semmi esetre se higgy nekik, bármilyen bizonyítékot hoznak, ne higgy nekik, és ez bárki leírhatja, hogy bárki majd jön, aki más mond, az hazudik és téved, és veszélyes is, és megvezet téged, és ne is nézd meg, ne is tájékozódj. Az én világnézetem pedig azt mondja, hogy nézd meg, tájékozódj, informálódj, gyűjtsél minél több információt, mérlegeld, az nem egymagában, nem úgy van, hogy elolvasol egy könyvet a démonokról, és akkor démon hívő leszel, mert megszállnak a démonok, hanem az egy csomó másik információ fényében teszed. Ugyanebben a szemléletben vizsgáljuk magát a Bibliát is. Igen, oda megyek, ahova a bizonyíték vezet. A vallások ugye a történelem folyamán geográfiailag meg mindenhogy egymással keverednek, és bizonyos mémek kiszorulnak, más mémek erősebbek, azok nyernek, és így kievolválódnak a későbbi nagyvallások, amelyik vallás tartalmazza ezeket a lezáró mondatokat, ami tulajdonképpen exclusive. Egy a konkurencia írtása, mint ahogy a szientológia azt mondja, hogy a pszichológia gyilkol, vagy a pszichiátria gyilkol, és közben ők maguk pszichológiai szolgáltatást nyújtanak, tehát ők simán csak konkurenciát akarnak írtani. Pont ugyanígy a kereszténység is tartalmaz ez, hogy ne menj oda, mert megszáll a démon, tehát körül rakja még ezekkel a fenyegetésekkel is, és bent tart téged a szekta négy fala között.
Na most a szekta, az én nem keverném össze a kereszténységgel, Abban egyetértek veled, hogy nagyon sok szekta így működik, hogy, hogy nem is szabad
ugyanaz elolvasni. Ugyanaz a jelenség, a kritikus, persze a kereszténység nem szekta, sokkal lájtosabb. Nem állítom, hogy a kereszténység egy szekta.
Nem, csak azt mondom, én azt szekta, mondom, hogy a
szektásodási az egy spektrum, és hogy ő valahol elhelyezkedik olyan középtávon, vannak benne szektás elemek. Mint például ezek, hogy...
Én azt mondom, hogy inkább a szektában vannak,
mert az veszélyes.
A szektában vannak kereszténység elemei. Ha kereszténység igaz, akkor azt gondolom, hogy, hogy az, amit mond Jézus, hogy jönnek más Krisztusok, akik megpróbálnak titeket eltántorítani, ne higgyetek nekik, akkor ez egy teljesen jogos állítás. Az, hogyha mondjuk van egy ilyen, nem tudom én, vidéki, mit tudom én, spirituális vezető, aki ugyanezt mondja, hogy, hogy én vagyok az, de hogyha más jön, akkor ne higgyetek neki, csak annak higgyetek, amit én mondok, akkor, akkor egy picit ezzel te honnan, meg mint? És
kezdetben Jézus is egy ilyen vidéki tanító volt.
Hát... Azért vannak különbségek szerintem Jézus meg a vidéki tanító között. Egyrészt nagyon sok proféciát beteljesített, amit több száz évvel az élet előtt írtak, másrészt meg olyan dolgokat tett, amiket senki más. De még azt mondanám, hogy, hogy a Biblia még így is úgymond bátorít minket arra, hogy mindent vizsgáljunk meg. Az egyik, azt hiszem az 1 Tesszalonikában van az, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg, a rossznak minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát Nem értek egyet azzal, hogy egy ilyen helyzetben a keresztényeknek tiltott lenne mondjuk utána nézni dolgoknak, vagy bizonyos könyveket elolvasni, de én már több ismerősömet elvesztettem szektákba, tehát ha nem vigyáz az ember, akkor ő is belekerül, és akkor nagyon nehéz.
Ez egyetértek a szekták veszélyességét illetően. Amúgy milyen vicces, van olyan film, amiben leszállnak az UFO-k, és sok ember vallásosan isteníteni kezdi őket. Na, akkor jót beszélgettünk a földön kívüli élet és Isten kapcsolatáról, meg a kereszténység és a vallások kapcsolatáról. Nagyon köszönöm.
Én is, és ha valaki szeretne jobban utánolvasni, akkor a C.S. Lewis-nek a trilógiáját ajánlom a Perelandra. Még régen olvastam, és csak angolul azt hiszem, de nagyon jó.
Ez egy science fiction, ugye? Tehát, hogy csak, hogy ne jesszük el ateista és agnosztikus hallgatókat. Tehát ez egy science fiction, igen, ami eljátszik abszolút, a gondolattal, igen. Mint ahogy ma mi eljátszottunk a gondolattal. Köszönjük, hogy itt voltatok, megköszi Viktor. Jövünk legközelebb is, hallgassatok mindenhol, megköszönjük, ha bekövettek és megosztatok az ismerőseitekkel, hogyha szeretitek, amit csinálunk. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!